Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Mihály István vagyok. Bodó Mártával, a Keresztény Szó főszerkesztőjével beszélgetek ma, nemrég mutatták be Újratervezés című kötetét, tehát erről a rendhagyó, a szeretet hiányhelyeit feltérképező könyvről beszélgetünk a műsor második részében, az első részben pedig az idén 35 éves folyóiratról, a Keresztény Szóról, amelyet 1990-ben Bajor Andor alapított és Fodor Sándor is szerkesztett. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Bodó Mártát. Köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm a meghívást, és hát nagy öröm a lapunk kezdeteire emlékezni.
35 évet töltött az idén a Keresztény Szó. Te a legelején még nem voltál munkakönyves szerkesztő, de már kapcsolatban voltál ezzel a kiadvánnyal, ugye, amelyet nem kisebb személyiség, mint Bajor Andor alapított. Hogy emlékszel erre a korszakra, és hát magára Bajor Andorra és Fodor Sándorra, akik ott bábáskodtak a lap születése körül, és nyilván közöltek is benne?
Mindkettejükkel van egy korábbi személyes élményem. Bajor Andor ugyanis a szomszédunkban lakott, és a konyhából a konyhájukra láttunk, úgyhogy volt, amikor hallottam a konyhában náluk otthon beszélni erről-arról. És hát a fia is osztálytársam volt, így többször voltam náluk, találkoztam velük, tehát hogy egy ilyen személyesebb alakját, megnyilvánulásait is ismerem. Fodor Sándor pedig a Báthori Liceumban érettségizvén, 12-ben én is azok között voltam, akik a Fodor Éva díjat megkapták, ami ugye Fodor Sándor 12. osztályosként elhunyt nagyobbik lányáról volt elnevezve, és hát az ő emlékére alapították, és így, mint Fodor Éva díjas, voltam fent Sanyi bácsinál egy beszélgetésen. Úgyhogy ez megkönnyítette valamilyen szinten az együttmunkálkodást, tehát úgy tudtam, hogy kik ezek az emberek, hogy körül miket gondolnak. Egyébként azért sem voltam munkakönyves állású alkalmazott, mert én 89-90-ben kerültem végre magyar szakosként, hogy magyar taníthassak a megyében.
Egy és rövid hát ezt, 3 éves módvai kiruccanás után.
Így van, és nem szerettem volna ezt még akkor sem, ha nem volt könnyű, mert egy ilyen 60 plusz 60 kilométeres napi ingázás volt Kolozsvárra, de annyira örültem a lehetőségnek, és olyan jó diákok voltak, olyan jó iskola volt az, hogy semmiképpen évközben nem akartam ott hagyni, úgyhogy az ingázás mellett bejárok a szerkesztőségbe, de egyébként az egész munka úgy kezdődött, arra is jól emlékszem, hogy Bajor Andor otthonában, az ő diványán voltak kirakva az első kéziratok, és hát azokról ott tettük-vettük őket, beszélgettünk. Nagyon emberséges szerkesztők voltak mindketten, Bajor is, Fodor is, tehát Bajor egy kicsit félelmetesebbnek tűnt, mert hogy ő időnként kiborult és kiabált, de főleg az elmúlt rendszer, illetve hát az emberi butaság különböző megnyilvánulásai bosszantották, és egyébként velünk, mint kezdő szerzőkkel vagy szerkesztőkkel nagyon-nagyon emberségesen, nagyon kollegiálisan, és valahogy úgy tanítva beszélt, hogy sose tűnt az, hogy most milyen buták vagyunk, és megsemmisülünk, hanem mindig felemelt azzal, amit mondott. Tehát én csak azt tudom mondani, hogy nagyon tetszett, és nagyon vágytam is végeredményben arra, hogy igen, ezt a munkát végezzem. Hát magyar szak végzése közben is volt, tehát tanárnak készültem, de azért úgy arra gondoltam, hogy ha valaha lenne egyszer egy keresztény, egy katolikus lap, amit lehetne szerkeszteni, hát azt nagyon szívesen tenném.
Hát 90-ben, amikor útjára indult ez a lap, akkor újdonságnak számított, nagyon is, más idők jártak akkor, és hát a katolikus értelmiség egyfajta kulturális heti lapja volt, akkor még hetente jelent meg, amíg aztán egy idő után kiderült, hogy hát ez egyes rétegeknek túlontúl igényes, és egy egyszerűbb, közérthetőbb lapra is szükség volna, és akkor született meg a Vasárnap, és a keresztény szó pedig megmaradt, a kettő párhuzamosan futott egy ideig. Hogy lettél te munkakönyves szerkesztő a keresztény szónál?
Én 90 után egy posztgraduális ösztöndíjjal még Budapesten is voltam az Ötvös Kollégiumban, úgyhogy ott egy kicsit elterelődött az életem, viszont ott kezdtem el teológiát tanulni, és amikor hazajöttem, illetve még mielőtt hazajöttem volna, volt 1991-ben második János Pál pápának a budapesti látogatása, amin hát már a szerkesztőség akkreditált képviselőjeként voltam ott, bár nem voltam munkakönyves, de tehát ezt az egész nagy, és hát akkor igazán nagy horderejűnek tűnő procedúrát, az akkreditálást, vatikáni akkreditálás, külön buszokkal a legjobb szerkesztőségek, tehát New York Times képviselőjével például együtt utazgatva éltem végig, és hát ez mondjuk egy még nagyobb lökést adott, hogy hú, hát ez valami, tényleg valami nagyon világméretű, gyönyörű dolog, úgyhogy amikor aztán 92-ben hazajöttem, akkor egyértelmű volt, hogy ezt szeretném folytatni, de 93. januárjától lettem munkakönyves alkalmazott, és érdekes, igen, az, hogy azt hiszem, hogy 94-től a Vasárnap heti lapnak lettem a felelős szerkesztője, mert arra volt szükség, ami akkor egy családi heti lap volt, hát ezt aztán egy katolikus hírlappá, heti lappá alakítottuk, természetesen olyan értelemben, hogy a romániai magyar egyházmegyék életéből a híreket még abban az időben kevésbé sietve és kevésbé rohanva, de hogy valahogy tükrözzük, hogy az itteni katolikusok életét megmutassuk, és hát az is volt a cél, ugye azért egy elég jó fal volt itt a kommunizmus idején, ami alatt a világegyházról csak hallottuk, hogy létezik, és tulajdonképpen időnként ezt a falat még most is törjük, és törjük, és törjük át, hogy egyáltalán azt megértsük, hogy micsoda gazdagsága van ennek a világegyháznak, és micsoda lüktetése, és hogy nem kell megijedni attól, hogy Afrikában egyféleképpen gondolkoznak, Dél-Amerikában is megint másféle népi vallásosság, és ugyanakkor Európa, Észak-Amerika és Ázsia, tehát hogy egészen nagy különbségek vannak, és ezek mind mi vagyunk, és mind testvérek vagyunk a hitben.
Hogyha korszakolni kellene ezt a 35 évet, akkor milyen nagyobb periódusokat tudnál elkülöníteni a lap életében?
Mindenképpen, amit említettél, hogy heti lapból ugye havi katolikus kulturális folyóirattá lett, elég rövid idő után, pontosan azért, mert nagyobb igény mutatkozott arra, hogy egy ilyen néplap legyen, és hát az nagyobb példányszámban is terjesztettük. A kezdeti periódusban Jakabfi Tamás volt a keresztény szónak a felelős szerkesztője, és hát ő neki egy nagyon pontos, kialakult elképzelése volt, és nagyon ügyesen vezette, mindaddig, amíg aztán el nem ment a keresztény szótól, és akkor maradt rám lényegében a lap. Tehát ez egy második korszak, mondjuk úgy, bár lehetne azt is külön venni, hogy ugye amikor havilappá lett, akkor még egy fekete-fehér lap volt, aztán színes borító lett, de én inkább a tartalmi irányvonalbeli változásait emelném ki. Tehát mondjuk úgy, hogy az utóbbi 10 évben lett nehezebb a helyzet, mert én úgy látom, hogy egyre kevesebb igény van a kultúrára általában, főleg a mondjuk magas teológiai irodalomra, és hogy egyre nehezebb szerzőket is találni, és hát az olvasókat is elég nehéz elérni, úgyhogy egy kicsit kellett azon is alakítanunk, hogy mondjuk úgy ebbe a romániai tanügyi rendszerbe olyan szempontból próbáltunk beállni, hogy ugye nagyon sokat számítanak a pontok és a tudományos közlemények, és akkor egy kicsit ez a tudományossághoz próbáltunk közeledni a lappal, ami hát valóban fontos, mert hogy közölnek nálunk például doktorátusra készülő különböző hallgatók, tehát papok, világiak, és én csak örülök annak, hogy tudunk számukra egy pontot érő publikálási lehetőséget biztosítani.
Tehát ugyanakkor akkreditált lap ilyen szempontból tudományosan.
Igen, persze ezen is még lehetne dolgozni, mert a mindennek a körülményei változnak folyamatosan.
Ott is vannak fokozatok.
Így van, és hát az akkreditálás is, mint sok egyéb, azért nem egy könnyű procedúra. Tehát, hogy itt is még van mit tenni, hogy még magasabb szintet elérjünk, de mindenképpen, tehát akár egy Erasmus ösztöndíjhoz alkalmas a szerzőknek, hogy nálunk közölnek, és volt már olyan tanár, egyetemi tanár is, nem is csak teológia karon, aki a keresztény szós publikációjával tudott a tanári ranglétrán előbbre lépni, tehát ez egyfajta elégtétel, és hát az, hogy azért továbbra is igyekszünk tartani, tehát egyfajta teológiai tudományosság mércéjét is, és ugyanakkor azt is, hogy azért legyen az élet, ez a bizonyos világegyházi élet legyen jelen, ez a lüktetés.
De ez a lap, ez a folyóirat nem csak egyházi embereknek, papoknak szól, hanem mondjuk úgy, hogy az érdeklődő keresztény értelmiségnek bármilyen szakmában is ténykedjen.
Pontosan.
Talál benne olvasni valót.
Pontosan, tehát hogy sosem akart ez csak egy papi lap lenni, nem is volt az, és hát most sem. Ugye időközben a 96-ban megalakult a Kolozsvári Egyetem keretében a világiak teológiai képzésére a teológia kar, azért annak a diákjai is mondjuk a teológiai világi képzett értelmiség utánpótlása. És hát azért vannak persze erdélyszerte olvasóink. Inkább azt veszem észre, hogy azért a idősebb generáció az, aki tényleg papírt vesz a kezébe, és papír alapú könyveket, folyóiratokat olvas. Tehát ez nem csak a mi tapasztalatunk, hanem nagyon sokaké.
És egy következő korszak lehetne, legalábbis az én olvasatomban, az, amikor havilapból, hát három havonta, negyed évente megjelenő folyóirattá, periódikává vált a keresztény szó. Ez miért következett be?
Azt hiszem, hogy leginkább egyfajta háttér anyagiak hiánya, és hát egy gyors megoldás mondjuk annak érdekében is, hogy azért ne szűnjön meg egészen. Tehát ez egy átmeneti periódus is volt, ugye a Gyulafehérvári főegyházmegye élén is változás állt be 5 éve, ugye a Jakubinyi érsek nyugdíjba ment, és hát még a kezdetben nem tudtuk, hogy ki lesz az utóda, tehát hogy sok szempontból változások előtt álltunk, és tulajdonképpen most is azért azt látjuk, hogy egy folyamatos megújulásban igyekszünk lenni. Hát valahogy ennek a része volt az, hogy negyedévi lap lett több oldalon természetesen, és most is gondolkozunk egyébként folyamatosan a Verbum kiadó mostani igazgatójával, Böjte Csongorral azon, hogy esetleg érdemes volna egy füzet alakúbb, tehát mondjuk úgy, hogy az ilyen tudományos közlemények, jobban találó külalakot adni neki, de ez még nem teljesen eldöntött. Úgyhogy tehát egy ilyen folyamatos megújulási tervben vagyunk, és hát mondjuk annak örülök, hogy folyamatosan azért a fiatal teológiával foglalkozó kutatók, de néprajzzal vagy irodalomtudománnyal foglalkozók is azért megkeresnek a egészen jó cikkeikkel.
Hogy alakult az olvasótábor? Hányan olvassák, hányan rendelik meg a lapot, és hol lehet kapni?
A pontos számot nem igazán fogom tudni elmondani, de kétségtelenül lecsökkent az ilyen típusú lapoknak a olvasottsága. Ezt mondtam, hogy mondjuk a heti lappal kapcsolatban is tapasztaljuk, de hát most mit mondjunk, mi nagyon jól állunk ahhoz képest, hogy úgymond országos lapok lényegében
a papír. A világi sajtó is.
Így van, tehát papír alapú kiadása megszűnt, és csak online léteznek, úgyhogy én igazán csak hálát adok a jó Istennek és az olvasóknak, és nem panaszkodom, de kétségtelenül csökkent az előfizetők száma. Hát előfizetéses alapon működünk, és mint a heti lapunkat, a Vasárnapot is elsősorban a plébániai, tehát az egyházi terjesztésben tudjuk szórni, mert hát látjuk azt, hogy csak a posta mennyit drágult, tehát hogy nem nagyon tudunk jó megoldásokat találni, hogy ne kerüljön kétszer annyiba a kézbesítés, mint maga a lap. Úgyhogy ilyen nagyon prózai és gyakorlati problémáink is vannak, de hála a jó Istennek a plébániai terjesztés itt-ott döcögősebben, másutt nagyon szépen, egyelőre működik.
Az online térben azok a tanulmányok eszik, amelyek papíron megjelennek a keresztény szóban, jelen vannak-e, hiszen létezik a romkat.ro portál, ahol hát a Vasárnapban megjelent írások, cikkek, hírek közül nagyon sok megjelenik, tehát az interneten is olvasható. A keresztény szó jelen van-e?
A keresztény szó pontosan a tudományosság fele való irányulás keretében bekerült egy CEOL nevű online ilyen tudományos könyvtárba. Persze nem vagyok tökéletesen elégedett magunkkal, mert a feltöltéssel is egy kicsit elmaradtunk. Mint mondom, itt az utóbbi években folyamatos újra szerveződés állapotában vagyunk. Volt egyébként a Vasárnapnak egy külön archívuma 1996-tól, a keresztény szónak most pontos évszámot nem tudok mondani, de tehát volt egy archívuma, amit szintén a megújulás szándékával hát levettünk, és folyamatban van, hogy újra elérhető legyen. A keresztény szó egyébként a budapesti Nemzeti Könyvtárnak az állagában, tehát a Széchenyi Könyvtár digitalizált módján elérhető, úgyhogy ez még egy számunkra kedvező segítség. Tehát tulajdonképpen címekre és szerzőkre keresve megtalálhatóak többnyire, mondom, az utóbbi években egy kicsit lelassultunk, de következik azoknak a online elérhetővé tétele is.
Nemrég jelent meg, azt hiszem kicsit megkésve, az idei harmadik szám, és hogy a kedves kívülálló hallgatók is fogalmat alkothassanak róla, hogy mi minden jelenik meg a keresztény szóban, arra kérlek, hogy ezt a számot röviden mutasd be.
Készül egyébként már az utolsó, a negyedik számunk is, csak az még munka alatt van, úgyhogy nem tudtam hozni. Hát volt egy beszélgetésünk Molnár Antal történésszel, magyarországi és hát a vatikáni körökben is számon tartott, a római pápai magyar akadémiának is volt vezetője, tehát egy komoly akadémikus és történész, akinek éppen a kolozsvári Magyar Napokon volt egy kis előadása, és bemutatott egy rendkívül érdekes kiadványt. Tehát ő az ELTE Történettudományi Kutatóintézetének a keretében Csángó vonatkozású egyháztörténeti csemegét hozott, ugyanis kiadott, és ennek majd magyar fordítása is megjelenik, egy 1642-ben tartott kotnári zsinatról egy dokumentum, hát nem regénynek nevezem, mert dokumentumtár, de aminek az az érdekessége, hogy abból kiderül, hogy tehát 17. század közepén a csángók katolikus vallási élete teljesen a magyar liturgikus előírások szerint működött. Bár ugye még akkor latin volt a nyelv, de a szokások ugyanazok voltak, mint például az esztergomi liturgikus könyvben. Hát ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt számomra is. Azon kívül Homa Ildikót szociális testvértől közörtünk az ő rendjükről, a Szociális Testvérek Társulatának alapítójáról, Slachta Margitról egy tanulmányt, ugyanis Slachta Margit volt a magyar parlament első női képviselője, és mégis róla mondták, hogy az egyetlen férfi a magyar parlamentben.
Hát van ez így?
Ő és a női hivatás története, ez is egy nagyon érdekes dolog. Aztán egy doktori tanulmányokat is végzett papunk, Bakó Csongor István, a futballvilág végső tiszteletadásáról írt Ferenc pápa emléke előtt. Ez egy külön érdekesség, hogy a sportvilág és a hát számunkra nagyon kedves elhunyt pápa emléke hogyan kapcsolódik össze. És hát a katolikus egyházban jubileumi év van, a remény éve. Ez ugyan nem sokára véget ér, a jubileumi kapuk bezáródnak, de László István székely Szent Tamási plébános egy nagyon ügyes kis összefoglalóban megfogalmazta, hogy mi is a remény, nagyon sokféle, tehát filozófiai, teológiai és gyakorlati szempontból, sőt, a Remény gyermekei vagyunk című írásában még azt is megfogalmazta, hogy hogyan lehet a reményre nevelni ma a mai gyerekeket. Úgyhogy szerintem én mindig nagyon elégedett vagyok, és hát mindig igyekszünk valami kis irodalmat is becsempészni, és Lackóvas Róbert szokott ilyen vallásos elmélkedéseit, meg verseit ránk bízni, és ezek közül egy Vallomás című verse olvasható ennek a bizonyos harmadik számnak a hátlapján.
Ez kínálja tehát a keresztény szó kissé késve, most 2025 novemberében megjelent harmadik száma, aztán decemberben remélhetőleg jön a negyedik idei utolsó szám is. Hát az órára pillantok, újra tervezünk, az újra tervezésről lesz szó a most következő pihenő után, a Fényben íz, erről énekel Ákos, és aztán Bodó Mártával folytatjuk a beszélgetést most megjelent novellás kötetéről.
Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
A november 24-i sajtóklub vendége a továbbiakban is Bodó Márta, a Keresztény Szó főszerkesztője, akivel a műsor első részében az idén 35 éves folyóiratról beszélgettünk. Nemrég jelent meg, és hát most 2 hete mutatták be Kolozsváron, Újra tervezés című könyvedet. Ez, ha én jól számolom, a te 6. köteted.
Húha, lehet.
De az első olyan, amely hát szépirodalomnak tekinthető, tehát novellákat, karcolatokat tartalmaz, vagy hát rövid elbeszéléseket, ezt is mondhatjuk. Elolvastam ezt a könyvet, hát nem könnyű olvasmány, és itt az elején azt ajánlom a kedves hallgatóknak, hogy ne egy szuszra olvassák, és hogy olvassák újra, kétszer-háromszor ezeket a novellákat, mert legalábbis az én esetemben akkor hatnak igazán, és akkor kerülnek a helyükre a dolgok. Na, hát akkor vágjunk bele. A korábbi köteteidben ugye a színházzal, a női értelmiséggel, az egyházi sajtóval, a hit és a kultúra témájával foglalkoztál, de ez a kötet most szép irodalom. Tehát nagyon, nagyon erősen reflexív és önreflexív novellák ezek, és ami közös bennük, az egy szinte már végtelen pessimizmus. Ez engem meglepett, mert nem ismerlek téged ilyen szomorúnak, mint ez a kötet szervező elve. Az élet se ilyen szomorú, mint ahogy ezekből a novellákból kirajzolódik. Tehát ez szándékos volt, hogy azokat a mozzanatokat, azokat az életérzéseket, hangulatokat ragadtad ki, és az ezekből inspirálódott novellákat válogattad be ebbe a kötetbe?
Igazából nem volt ilyen szándék, és hát maga az én szépirodalmi ténykedésem is valahogy úgy került nyilvánosság elé, mert mondhatnám, hogy írogattam különféle formákban, de sosem nagyon mertem ezeket közölni, vagy másoknak megmutatni. És tulajdonképpen ezek közül szinte mindegyik megjelent itt vagy ott. A egyik első fórum, ahol megjelent, az a Magyarországi Katolikus Vigília. És hát az mondjuk mindenképpen biztatott, hogyha ott úgy gondolják, hogy ezek hívő katolikusok elé valók, akkor talán ez másnak is való. Nem tudom, hogy pessimista volnék-e, vagy hogy pessimistán próbáltam írni. Én inkább úgy érzem, hogy reálisan, és hogy az életnek vannak olyan mozzanatai, olyan nem mindig nyilvánvaló függöny mögé elrejtett részei, amikről nem nagyon szeretünk tudomást venni. Márpedig nekem az a keresztény meggyőződésem is, hogy akkor lehet bármi újat, jót, megváltót kezdeni, újra tervezni, újat kezdeni, hogyha szembenéztünk a valósággal, szembenéztünk mindazzal, ami igazából bennünk van, de nem nagyon tetszik, és akkor inkább lenyomjuk a mélyre. Tehát, hogy inkább ez motivál, vagy ez mozgat engem, és nagyon sokszor a munkám során is azt vettem észre, hogy szeretnénk egy rózsaszín cukormászt tenni, mert hát mi hívő emberek vagyunk, de az élet azért nem olyan, hogy cukormász. Tehát, hogyha én nem nézem meg, hogy mire rakom rá a cukormászt, akkor az nem édes lesz, hanem vagy megrothad, vagy keserű lesz mindenképpen. Tehát, hogy valahogy, ha valami motivál, akkor inkább ez.
Majdnem mindegyik novella, talán két kivétellel egyes szám első szemében íródott, de ez nem azt jelenti, hogy mindegyik önéletrajzi vonatkozású, nem mind rólad szól. Milyen reális személyes élmények állnak a novellák hátterében? Ugye gyerekkorral indul és eljut az időskorig, fiatalkor, egyetem utáni kihelyezés, későbbi életesemények, és én azt figyeltem meg, vagy azt éreztem, hogy csupa olyan élethelyzet jelenik meg ezekben a novellákban, karcolatokban, amelyekből csak felfele van kiút, vagy megoldás. Tehát nevezhetjük ezt esztétikai vagy stílus kategóriák szintjén szürreálisnak, expresszionistának, vagy parabolikusan fantasztikusnak, vagy hát metafizikai szinten transzcendensnek, transzcendentálisnak.
Igen, ezzel mindegyet tudok érteni, tehát az írás ugye nem olyan, hogy az ember most valamilyen kategóriának akar megfelelni, legalábbis nálam azért nem ennyire tudatosan működik. Inkább mozognak különböző élmények, amik érzelmileg ott lebegnek, akár nagyon rég, akár olyan is van, amit egy templomba járó néni kapcsán csak egy csomó érzés merült fel bennem, vagy a szomszédasszonyom halálakor megint egy csomó minden részben, amit tudtam, részben, ahogy én hozzá gondoltam a helyzetet, és ezeket a érzéseket, vagy amik megérintettek, azokat próbáltam valahogy összefogni, megfogni, megfogalmazni, és az is nagyon igaz, hogy persze mindegyik csak olyan történet van, ami engem mélyen megérintett, de abszolút, ahogy tanuljuk, vagy tanítjuk a magyar irodalomból is, hogy hát a költőjén, vagy az írójén az nem föltétlenül azonos a személyes történettel. Tehát valóban nem rólam szól föltétlenül, hanem egyszerűen lehet az, hogy valaki, akivel találkoztam, és akinek viszont bele tudtam bújni a bőrébe, mert kíváncsi is voltam, hogy vajon miért reagál úgy, vagy reagált úgy, vagy mit érezhetett. Tehát ez egyfajta színjátékkal is kapcsolatban van, de a pszichodrámával is kapcsolatban van, amit kipróbáltam, és nagyon jónak tartok. És hát azt hiszem, hogy hozzám az úgy közel áll, hogy sajnos néha túlzottan is bele tudom élni magam mások problémáiba, ami hát nem föltétlenül tesz jót az ember lelkivilágának, és akkor lehet, hogy az is egyfajta megoldás volt, hogy megpróbáltam ezekből egy történetet kanyarítani, és igen, azt viszont hiszem, hogy csak felfele van ezekből út.
Tehát ez a te esetedben is egyfajta önterápia is volt, azáltal, hogy megírtad ezek az elfojtott, vagy félig meddig a tudattalamba száműzött emlékek, frusztrációk felszabadultak, megszabadultál tőlük. Ott van például, hogy konkrétan is illusztráljuk, ami biztos, hogy önéletrajzi, hát a moldvai epizód. Csekély 3 évet töltöttél tanárként Moldvában, mert hogy kifogtad te is azt a periódust, amikor a magyar főszakosokat a mellékszakjukkal, hát az otthonuktól minél messzebbre, és általában Moldvába, havassal földre, a Dunadeltába helyezték ki, és hát ott le kellett tölteni a 3 évet.
És nem volt könnyű egyáltalán, és sokáig bajlódtam azzal, hogy én hiszem azt, hogy az életnek van értelme és célja, de valahogy ennek a moldvai 3 évnek sehogy nem láttam a helyét az életemben, hogy minek kellett nekem 3 évet ilyen hiába eltölteni. És nagyon sokáig forgattam, hogy lehet ebből bármi értelmeset kihozni, aztán egyszer csak ott elkezdtem lejegyezni különböző emlékeket, és azt hiszem, hogy erről a témáról még volna mit mondani, pontosan azért, mert igazából ez egy, hát lehet, hogy csak egyeseket érint, és részprobléma, de mégis egy nagyon kemény és nagyon jellemző problematikája a romániai magyar létnek, és a romániai magyar értelmiségnek, mert hiszen ahol én voltam, ott nem csak engem magyar szakosként angol tanárnak kihelyezve ért ez a csodálatos sors, hanem ott Kolozsvár környékéről származó magyar orvosokkal találkoztam, akiknek szerintem még nálam is nehezebb volt a helyzete, és hát nem is sikerült hazakerülniük, tehát még 89 után sem, úgyhogy ez keményen meghatározta az életeket. Igen, tehát bizonyos értelemben persze, hogy feldolgozás, de igazából hát úgy éreztem, hogy van mondani valóm, és szóban sokszor sok mindent különböző helyeken és körökben mondtam, de hogy ennek És ezeknek az érzelmileg is megérintő témáknak valahogy így akármilyen beszélgetésekben nem volt helye, és akkor kerestem formákat, kerestem történeteket, hogy lehetne ezeket úgy megfogalmazni, hogy én meglegyek elégedő, hogy valami értelmeset mondtam, és ugyanakkor más is valamit ért belőle. Tehát, hogy nagyon sokáig ilyen érzelmi impressziók lebegtek meg, ezeket jegyeztem fel, de hogy ez volt számomra igazából a keresés és a munka, hogy én abban hiszek, hogy történetet kell mesélni. És tehát, hogy legyen valamilyen íve valahonnan, valahova, nem csak ilyen szövegek, és akkor ezeknek a történeteknek a megkeresése és megtalálása volt igazából a mondjuk úgy, hogy a szépírói munka, ami már túl volt azért az élményfeldolgozáson, úgyhogy igen, valahogy a kettő együtt.
Az Exit kiadónál jelent meg a kötet, az előszót Angi István professzor úr írta hozzá, hát ezek szerint már jó néhány éve elkészült ez a kötet, akkor még Angi István élt, ugye, időközben elhunyt, és hát egyedemese mutatta be itt Kolozsváron. Nagyon kevés időnk van, fél percben, Márta, arról, hogy lesz-e folytatás, írsz-e még ilyen novellákat, tervezel-e új kötetet?
Vannak témáim, és hát mindenképpen a moldvai számkivetést azt el tudom képzelni, és remélem, hogy a más munkáim mellett lesz elég energiám meg is írni, mert úgy hiszem, hogy az érdekes a maga különlegességében is.
Kívánom, hogy sikerüljön. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Kedves hallgatók, a vendégünk ma Bodó Márta, a Keresztény Szó főszerkesztője volt, akivel a 35 éves folyóiratról és Márta friss könyvéről, az újratervezésről beszélgettünk. Műsorunkat szombaton este 6 órától megismételjük. Én Mihály István vagyok, viszont hallásra!